Sziasztok, ez itt a Szinkron Tolmácsa, Szeretem Magyarországot mozgalomnak a műsora, a Rádió Caféban a műsorvezető Babarczi
Eszter. Na vajon ki? Kócián Pétert halljátok.
És már itt van két vendégünk, Herzog Mária, szociológus, akit most azért nem szólítok, mert még rendezik a mikrofonját, és Bojár Gábor, üzletember.
Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Amiről beszélgetni fogunk, az annak az alapja a kormány válságintézkedése, vagy reformintézkedése, azt majd mindjárt megkérdezem Bojár Gábortól, aki imád Gyurcsány Ferenc reformjairól és az ország összes 90-es évekbeli reformjáról hosszan beszélni. Markáns véleménye van ezekről a reformokról. Ezt szóval, igen?
Hol hallottad?
Hát amikor beszélgettünk klubrendezvényeken, akkor a reformok témaköre, Bojár Gábor, azon egy emberek egyike Magyarországon, szerintem elég kevesen vannak, akik őszintén mély lelkesedéssel tudnak minden reformot támogatni, majd mindjárt elmondja a részleteket, hogy mit szeret ezekből, meg mit nem. Aztán beszélni fogunk az ország lemaradásáról, vagy lenemaradásáról. Miről fogunk még beszélni?
A családi napközikről.
A családi napközikről. Bojár Gábor lehet, hogy ott el fog aludni, de megpróbáljuk majd őt is felrázni. Szóval beszéljünk arról, hogy az IMF rávette arra a kormányt, vagy a kormány rávette az IMF-et, hogy vegye rá arra, hogy jelentős megszorításokat eszközölnek a következő évi költségvetésben. Közszolgálatnak a bér megvonását, bérbefogyasztását, nyugdíjaknak, a 13. vagy nyugdíjaknak a csökkentését, legalábbis egy időre, és a köztisztviselők bérének a befagyasztását. Rengetegen az elmúlt években, a közgazdászok az elmúlt évtizedben is, meg másfél évtizede is, azt mondják, hogy ilyen típusú megszorításokra van szükség, a költségvetési kiadásokat vissza kell vágni, nem kell ennyi ember, ennyi pénzért eltartani. Kíváncsi vagyok, hogy Bojár Gábor számára ez az áhított reformok beteljesülése-e?
Nem, hát ennél sokkal olcsóbban megúszhattuk volna, hogyha nincs ez a szörnyű népszavazás, és ennek a népszavazásnak az eredményétől nem ijed meg annyira a szocialista párt, hogy visszafordulnak minden reformtól. Én azért elég könnyű kiszámolni, hogy mondjuk a kórházi napi díj, a vizitdíj és a tandíj jóval kevesebbe került volna, mint amennyit most kell fizetnünk. Fizetjük meg az árát.
Erre mondják azt a fideszesek, hogyha nem szállt volna el az infláció, hogyha a kormány nem össze-vissza csinálja a dolgokat, akkor egy csomó 100 milliárdot megspóroltunk volna, tehát ezek a terhek, amiket mondta a kórházi vízidíjnak a visszavonása egyébek sem lennének akkorák.
Azoknak nem az volt az első céljuk, hogy spóroljunk. Azoknak az volt az első céljuk, hogy gazdálkodjunk az erőforrásokkal normálisan. Na most azt mondtad, hogy imádom a reformokat, és nagyon lelkes hívük vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy nem kritizálom őket. Ezeket a reformokat, amiket csinált a kormány, ezeket szakmai szempontból nem csinálta jól. Rengeteg hibával, és még sokkal több szörnyű kompromisszummal. Szörnyű kompromisszummal, hogy egyáltalán át tudjon menni a vezető kormánypárton. Ennél már csak egy volt rosszabb, visszafordulni.
Herzog Mária bólogat jelentősen, megjavult, nem is megjavult, hanem beállt a mikrofonja, ő is felkészült jegyzetelt, úgyhogy Herzog Mária a Rádió Café műsorában.
Wow, köszönöm.
Szóval reformok.
Én úgy érzem, hogy amit a Gábor mond, az egy nagyon visszafogott változata annak a realitásnak, amivel itt számolni kell. Tehát én szerintem azt, vagy hülyének tetetjük magunkat, vagy nem merjük mondani, valóban, itt nem csak a kormányzó párt, hát ez a kölcsönös zsarolások időszaka volt. Ennek következtében semmiféle racionális, egyébként józan ésszel szerintem nem csak közgazdászok számára átlátható reformokat se lehetett végrehajtani. És mondanék egy egészen arcpirító példát a legutóbbi napok híreiből. Azt hallottam a rádióban, hogy levette a parlament a napirendjéről a dohányzást éttermekben megtiltó rendelkezést arra tekintettel, hogy válság van. Most hát ahhoz nem kell azért nagyon elmélyült gondolkodás, hogy nyilvánvaló legyen, hogy ez nem a válsággal van összefüggésben, hanem ugye az ürügy az, hogy az éttermek félnek attól, hogy csökkenni fog a dohányzó, nem dohányzózási, vagy a dohányzási tilalom miatt a dohányzók száma, miközben mindent tudunk arról, hogy ahol betiltották a dohányzást, ott nem csökkent, hanem legalábbis stagnál, de inkább nőtt a látogatás, mert legalább annyi nem dohányzó van, aki emiatt nem jár étterembe, és így tovább. De hát én anélkül, hogy becsületsértési perbe szeretnénk keveredni, azért az a gyanúm, hogy itt valami egészen másról van szó. Láttunk már olyat, hogy a parlamentet olyan erős érdekérvényesítő képességű hát lobby szervezetek találták meg, akik mégiscsak valamilyen módon elérik azt, hogy ami egyébként racionális, tisztességes, egészséges, egyébként az országnak hosszú távon jelentős megtakarítást hoz, bizonyos cégeknek meg veszteséget, azt akkor nem lehet megcsinálni.
Eszten?
Kérdezzük meg a kedves hallgatókat. Kedves hallgatók, szeretnénk tőletek kérdezni, hogyha betiltanák a dohányzást a vendéglátóipari egységekbe, akkor ti többet járnátok oda, vagy kevesebbet? Már mondom is az SMS számunkat, 0620 9986 986. Tehát, ha betiltanánk a dohányzást, többet járnátok, vagy kevesebbet járnátok étterembe? Nem tudom, a kocsmákra is kiterjedt volna.
Mindenhova.
Tehát
mindenhova.
A kocsmákat is vegyétek bele, ez azért ugye egy nagy különbség lesz. És akkor most visszatérve a kérdésed, ez már érzem, hogy most megint nekem állást kell foglalni. Igaz?
Nem kell, kérdezhetsz is.
Hát...
Már én akartam állást foglalni, de tegyed fel
a kérdésed. Ja, jó, akkor én adok neked egy jó űrügyet, hogy te állást foglalás, az jó?
Oké.
Na, de a gyávaságról beszélt a Gábor, és én azt tartom a legfontosabbnak Magyarországon.
Bocsánat, jött már is egy SMS. 20-443-0381. Többet járnék étterembe.
Na, látod,
még Mari? Még egy SMS. Többet járnék étterembe.
Én is.
Na most kérdezzél. Amíg kérdezel, nem teszem, nem mondok el több SMS-t. Pedig jönnek.
Jó, hajrá, írjatok. Akkor addig mondom,
többet,
hogy...
Többet, megint.
Péter, nem
megígérted? Nem bírom ki. Na jó.
Azért a kocsmában egy szivar esetleg néha.
Az se lehet. Szivar az nem most sem mindegy. Még egyszer többet. Négy többetnél tartunk. Mondd a kérdést.
Rá van kattamva. Szerintem csak valahogy egy ilyen szemletakaró jellegű eszközzel próbáljuk meg a képernyőt, a Pétert leválasztani az SMS-ekről, majd összegezzük az eredményt, ne féljetek, nem lesztek kihagyva. És akkor most vissza erre a gyávaság témára. Tehát látszik, hogy fogságba tartják egymást a politikai szereplők, a mindkét párt,
mindegyik párt
tulajdonképpen, valamint a különböző szakszervezetek, egyéb érdekképviseleti szervezetek, akár pártokhoz közeliek, akár nem pártokhoz közeliek, és ebből a lehető legrosszabb következmény állt elő Magyarország számára, ami előállhat. Tehát a cselekvés teljes hiánya, az összevisszaság, a rángatózás, a szájhabzás, és akkor most innentől már csak csúnyán tudnék beszélni, és azt tiltja az ORTT. Úgyhogy a rádiókafé érdekében ettől eltekintek. Az a kérdésem, hogy hozzátok, hogy egy mi az a, hogy mondjam, társadalmi mentális megvilágosodás, amitől ezeket a rossz kompromisszumokat, egymásra mutogatást, felelősségtolást, hihetetlen, mély, populista ostobaságokat, amik elhangzanak, nota bene a 13. havi nyugdíjjal és bérrel kapcsolatban is, én a közalkalmazott vagyok, de nem gondolom, hogy nekem jár egy 13. havi bér, és igaznak gondolom azt, hogy egy közalkalmazott sokkal kevésbé van kitéve egy regressziós környezetben annak, hogy elveszíti az állását, tehát hogyha áldozatot...
Micsodának? Regressziós környezet?
Recessziós.
Az a Freud mondta.
Valamennyien már
egy recessziós környezetben. Úgyhogy, tehát én azt gondolom, hogy ez egy indokolt áldozat, ha mindenkinek áldozatot kell hozni. De az a kérdésem hozzátok, hogy mi az, amitől az emberek meg tudják akadályozni, vagy másféleképpen érdemes nekik ezt a politikai színházat előadni, aminek következtében most ott tartunk, ahol tartunk.
Közvetítem vendégeinknek az arconásait, nagyon el vannak gondolkodva, keresik a választ. A versenyben egyelőre Bolyár Gábor áll jobban, ő már legalább egyet sóhajtott, közelebb hajolt a mikrofonhoz, és úgy látszik, Bolyár versenyző fog előbb válaszolni a kérdésre.
Nem vagyunk egyedül abban, hogy a politikai osztályunk nagyon gyenge. A demokráciában, és más demokráciákban is látjuk ezt. Az a probléma, tehát az emberi faj az azért tudott fejlődni már nagyon régen, Mert képes volt kifejleszteni magában egy olyan ösztönt, eleinte törzsi ösztönnek hívták, hogy az egyéni érdekeit a közösségének alá tudja rendelni, felfogva azt, hogy közösségben többre képes, mint egyedül.
De ez csatlakozott az utolsó pillanatban ösztön.
Na most ez fejlődött tovább, és ebből mondjuk kialakult például a hazaszeretet, a nemzeti ösztön. De közben kialakult egy olyan mindenféle szintű csoporthoz való tartozás ösztöne, és mindig az a kérdés, hogy a kisebb csoporthoz való, kisebb csoport érdekeit alá tudjuk-e rendelni a nagyobbnak, és mikor kell. És most ez így áll, hogy a párt érdekeket nem tudjuk alárendelni az ország érdekeinek. Ez egyszerűen nem jutott el az ösztönfejlődésünk odáig, hogy ez megtörténjen. De magasabb szinten is áll, és erről kevesebbet beszélünk, hogy mondjuk az ország érdekeit is képesek kellene, hogy legyünk, hogy alárendeljük mondjuk a föld érdekeinek, vagy netán vagy kisebb, legalább az Európai Unió európai érdekeinek. Ebben már nem ismerek bízni. De legalább a párt érdekeket az ország érdekeinek kéne tudni alárendelni. És ezt nem látom.
Lehet szó, Mária?
Én nagyon szkeptikus vagyok, és meglehetősen pesszimista jelen állapotom, ami nem jellemző rám, mert azt érzékelem, hogy olyan, hogy vagy még nem vagyunk lenne a gödör alján, vagy még nem látszik, hogy lehetne kifelé jönni. Egyszerűen valami olyan zsigeri indulatot és elkeseredettséget és haragot érzek, hogy mintha ez az ösztön tevékenység sok más ösztön tevékenységhez felülíródna egy ilyen tanult tehetetlenséggel, ami tökéletesen ellehetetlenít minden stratégiai gondolkodást.
Akkor itt van, akkor később akartam 38 után elmondani ezt a teóriámat, de most elmondom, mert ide vág. Mi van akkor, hogyha az, amiről most itt beszélünk, ez a tökölődés, tipródás? Ez azért van, mert kimaradt nálunk mondjuk 40-50 év, ezeken az 45-48, 50-es évek eleje és 80-as évek vége között, amikor a boldogabb nyugat-európai demokráciákban, még akár a diktatórikus Spanyolországban, Portugáliában is kialakult a kapitalizmus, a fogyasztás, ennek összes pozitív és negatív dolga. Egy idő után 60-es, 70-es évektől kezdve környezettudatosabbak is lettek már a fejlettebb országokban, stb. Tehát végig mentek egy ilyen fogyasztási cikluson. Már a negyedik autó után rájöttek azon is gondolkodni, hogy hova tegyék a fölösleges szemetet. Magyarországon viszont ez nem egy lefolytott fejlődés volt, nem arról volt szó, hogy ezt mi választottuk, és ennek a neurózisát éljük most ki 1990 után, ezért nem takarékoskodunk úgy, mint a holland protestánsok, ezért nem vagyunk, nem tudom én, annyira stabilitásra törekvők, mint mondjuk a svájciak, stb. Stb. Ezt lehetne folytatni, és nem mondjuk annyira szolidárisak, mint mondjuk a skandináv államok. Hát milyen véleményetek arról, hogy ez az egyik gyökere ennek a...
Abszolút egyetértek. Az elmúlt 500 évben azt tanultuk meg, hogy amit megeszünk, az a miénk. A jövővel a jövőről fogalmunk sincs, hogy melyik.
De azért ehhez hozzátartozik más is az, hogyha megnézzük, hogy az elmúlt 20-25 évben hogy gyorsult fel ez egész konzumidiotizmus, tehát azért az nem volt a második világháború után, mert először föl kellett építeni a lerombolódott világot. Volt egy valódi prosperitás, tehát arra volt, hogy a semmiből valahová el kellett menni.
Fél év alatt az összes idat felépítették. Most egyet nem tudom.
De most az egész európai konzumerizmusra, ha gondolunk. Tehát, hogy volt nem csak, hogy szervesen építkezett, hanem volt egy racionális dolog abban, hogy egy kicsit mindig előre lehet lépni, ha takarékos vagyok, ha összegyűjtöm, most, hogy csak a hitelválságig eljussunk. Tehát az a fajta gondolkodás, hogy a mínusz zéróból is bármit azonnal kell. És ennek van azért egy gyereklélektaniból kölcsönözhető, vagy átemelhető vonatkozása, ha szabad a saját szakmám felé egy másodperce eltérni, hogy a késleltetés, ugye az egyik legfontosabb dolog, amit egy kisgyereknek meg kell tanítani. Nem csak a szobatisztaságról, hanem a túrorudi evésről is, már bocsánat, vagy csokoládi evésről említést téve. Most úgy tűnik, hogy ez a generáció, amelyik mindenféle okokból másképpen szocializálódott, ez nem csak a takarékosságot, nem csak az önkorlátozást nem tanulta meg, hanem nincs várakozás, mert minden üzenet arról szól, hogy vagy most azonnal, persze, és ez már nem az azonnal,
de ez
enni
most a
kell,
kapitál, mert... De ez a konzumer idiotizmusnak az üzenete?
Én szerintem vagy igen, pedig meg a média, meg hát
vagy pedig az anyukának, apukának az élmény, ami ott él bennünk, akár a nagypapái, nagymamái, akinek állandó történelmi restrikcióban volt része, mondjuk ez a 20-valahányba született nemzedék, aminek állandóan mindig valaki beleszólt a sorsába, és sosem volt szabad választása, és aztán most mi 30-40-esek, meg az 50-60-asok, ugye az apáink, anyáink, azok meg hát ugranak minden lehetőségre, amikor megvalósították.
De ez csak részben igaz, mert ott van azért egy nagyon erőteljes óvatosság, hiszen ott vannak erős imprintingek arra vonatkozóan, hogy vigyázni kell. Tehát ez, amit a múlt héten olvastam, nem is tudom már hol, meg nem tudom, hogy azt hiszem a Megyesi írta, hogy onnan tudja, hogy baj van, hogy a szomszéd néni elindult cukrot venni. Tehát, hogy ez a reflex, ez a ma fiatal generációban nincsen benne. Tehát az a fóbia, hogy ha hitelválság van, akkor azonnal spájzolni kell, mert nem lesz mit enni, és akkor visszaérünk a Gábor teóriájához. De ez abszolút védtelennek érzem ezt a fiatal generációt abban a tekintetben, semmiféle erőrelátás semmilyen értelemben nincs. És akkor elmehetünk oda, hogy a minimálbérre bejelentett, nem gondol arra, meg nem is bízik benne, hogy lesz nyugdíjrendszer, mire ő nyugdíjba megy. És 100 000 egyéb olyan impulzus éri, ami azt üzeni, hogy kár, lehet, hogy a világ se lesz, hiszen nem vagyunk környezettudatosak. Minden nap nem azt hallgatja meg, hogy lehetne ő, és miért fontos neki, hogy ő környezettudatos legyen, és miért érezhetné jobban magát, hanem hogy föl fogunk robbanni, el fogunk pusztulni, luk van, szemét van. Hát erre mi a fenének? És hogyha egy percre visszatérhetek, visszakapcsolhatok akár a dohányzásra, egy másodpercet csak, vagy az önpusztításra, ugyanez a dolog van ebben, hogyha megnézitek a felméréseket, akkor pontosan ez látszik, hogy Magyarországon az emberek számára nem érték az egészség és az élet, mert azt gondolja, hogy minél gyorsabban elpusztul, tulajdonképpen abban rövid időben kéne gyorsan amennyit lehet fogyasztani. És ez szociológiailag megfelel azoknak az adatoknak, amit az alacsony jövedelmiek fogyasztásáról tudunk, hogy azért luxus fogyaszt az, akinek nagyon kevés pénze van, mert nem érdemes takarékoskodni, mert abból úgyse lesz semmi.
Bolyár Gábor.
Hát ennek nem csak az az oldala van, ennek a sok száz éves reflexnek nem csak az az oldala van, hogy fogyasszuk el, amit bírunk, hanem van egy másik oldala is. Hogyha baj van, akkor a segítséget kívülről várjuk. Uh-huh. Tehát, mint ahogy a külső erők miatt nem tudunk boldogulni, úgy, ha baj van, akkor majd segítenek rajtunk.
Gábor, te azért lettél milliárdos, meg sikeres üzletember, mert te mindig magad. Tehát mi volt nálad az egyéni hozzáállás, amire te azt mondanád ma bárkinek, aki utánad jön, hogy na ez a siker egyik titka?
Hát én imádtam versenyezni. Én mindig be akartam bizonyítani, mert nagyon hülye állat vagyok, állandóan be akartam bizonyítani, valakinél valamilyen sportágban jobb vagyok. Uh-huh. Mivel úszásban vagy fociban nem tudtam jobb lenni, fizikusként se tudtam jobb lenni, végül rájöttem, hogy az üzlet az a sportág, amit esetleg jobban tudok csinálni, mint más. Uh-huh.
És ma is ez hajt a bizonyítási vágy?
Igen.
Aha. Eszter, mondjál valamit.
Majd bennok valamit, de csak a zene után, mert most...
Rengeteg SMS van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9.
Ne tartsd vissza az eredményeket.
Azt mondja, hogy többet mennék étterembe, kocsmába, hogyha be lenne tiltva a dohányzás. Majd utána elmondom a zene után, hogy hol tartanak a negatív vélemények. Ez itt a Szinkron Tolmács, a Szeretem Magyarországot klub műsora, aminek műsorvezetője Babarczi Eszter.
Kócián Pétert halljátok.
A két vendégünk Herzog Mária, szociológus, és Bolyár Gábor, a Geography Softot építette föl. Az előző részben megbeszéltük azokat az antropológiai sajátosságokat, amelyek a magyarokra jellemzők. A sírva vigadás, a hitelből élés, a jövőben való hitnek a hiánya, és egyebek, amelyek társadalmi oldalról helyeznek nyomást a politikusokra, akik egyébként nagyon szívesen kis szolgálják ezeket a vágyakat. Aztán azt is megbeszéltük Bolyár Gábor előadásában, hogy tulajdonképpen ez az emberiségre jellemző, más országokban is megtörténik ilyesmi. Az azért érdekelne engem, és akkor ezzel megnyitnám azt a témát erre a második részre, hogy helyezzük el Magyarországot egy nagyobb térben, hogy miért van az, hogy az Egyesült Államoknak a kormányzata is szereti, ha az ő lakossága költekezik, meg hiteleket vesz fel, meg hitelből él, meg a német kormány is szereti, meg a brit kormány is szereti. Igen. Nincs olyan kormány, amelyik ne szeretné ezt. A skandinávoknál is vannak ilyen túlköltekezés, meg megszorítós időszakok. Most az elmúlt pár évben játszódott ugye ez le. Meg is bukott a szociáldemokrata kormánya miatt. Szóval miért van az, hogy ezeknek az országoknak a reakció ideje, tehát amikor kijönnek ebből a válságból, az gyorsabb, jó esetben, most túl azon, hogy nagyobb piac, meg stb. Van-e valami olyan, nem tudom, mondhatnánk közelebbi példát, szlovákok, lengyelek, balkáni országok alacsonyabb szintről indulnak, és ezért tudnak gyorsabban fejlődni, vagy Lengyelország, ami ugyanígy ide-oda hullámzott, tehát hol költségetési hiány volt, hol aztán azt leszorították, ráadásul még politikai válságok is voltak. Azt se lehet mondani, hogy a bal oldal az költekezős volt, a jobb oldal meg megszorítós, meg össze-vissza mindent csináltak. Azt se lehet mondani, hogy a populizmus az egyenlően lenne, vagy egy térfélre szorulna ezekben az országokban, Kelet-Európában. Szóval mi az, ami Magyarországot szerintetek hátráltatja, és ha nemzetközi perspektívába helyezzük, vajon tényleg annyira pocséka a mi teljesítményünk, ahogy mostanában beszélünk erről?
Hát én azt hiszem, hogy borzasztó sok kérdést mondtál, de most
20 percig tudtok beszélni.
Jó, hát akkor menjünk oda-vissza, hogy miért van az, hogy nagyobb országokban és erősebb országokban a válságból való kilábalást a felgyorsított költekezésben látják. Sőt, hát ezt láttam, most jövök egy ilyen cég megbeszélésről, uh-huh, Münchenből, ahol arról volt szó, hogy mi kollégáimmal is, hogy hat a Graphisoftra válság, és hogy készüljünk-e arra, hogy kevesebb barikadot fogunk vissza eladni, mert...
Ugye az a fő termék a Graphisoft-hoz. Csak annak, aki
reklámnak nincs helye, igen.
Hát jó, csak aki nem tudja.
Igen. Tehát kevesebbet adunk el, mert hát az építkezéseket vissza fogják fogni, meg a költekezést vissza fogják fogni, és a nagyobb piacainkon azt látjuk, hogy erről szó sincs, a költekezés felgyorsításáról van szó, valóban a privát beruházások azok csökkennek, mert cégek mennek tönkre, de ugyanakkor ezt az állami infrastruktúrális beruházásokkal próbálja pótolni, úgyhogy egyelőre nem látjuk azt, hogy kevesebbet adnánk el. De ezt látnunk kell, hogy Magyarország egész más helyzetben van abból, hogy kicsi, és abból, hogy nagyon eladósodott, mint azok az országok, amikről beszélünk. Hát egyszerűen nálunk most már nincs, aki finanszírozza, hogy többet költsünk. Amerikának, meg Németországnak, meg Franciaországnak finanszírozzák. Tehát ők tudnak többet költeni. Valóban a válságból könnyebb lenne úgy kilábalni, vagy pedig úgy elkerülni a reál gazdaság recesszióját, hogy többet költünk. Na de hát kell valaki, aki arra ad kölcsön. Nekünk már nem ad kölcsön senki. És nagyon egyszerű, miért nem, mert már elköltöttük korábban. Tehát mi nem tudunk most többet költeni, mert egyszerűen, ahogy mondták, koraszület jóléti állam, hát azt, amit nagy nehezen megtermelt a 96-os, 97-es reform, a bokros, a sokat szidott bokrosféle reform, azt a következő 6 évben sikerült annyi elkölteni. Úgyhogy nincs miből. Hát egyszerűen nincs miből. És látjuk azt, hogyha nem fogjuk vissza, akkor sokszorosan fizetjük meg. Hát most azzal fizetünk, hogy a kamatlába ahelyett, hogy 4-5% kamatot kellene fizetnünk a hitel után, most kell fizetnünk 12-13% kamatot a hitel után. Nekünk nincs miből költeni. 12-13% kamattal nyilván nem tudjuk úgy fölgyorsítani a gazdaságot, hogy többet költünk. Mert azt nem tudjuk kitermelni a büdös életbe. Ők a 4-3-4%-ot ki tudják termelni hitelképesennek.
Jó, itt azért van nyilván megint egy ilyen fejlődéstörténeti momentum is, amellett, hogy az, amit a Gábor mond, persze tökéletesen igaz. De hogyha megnézzünk egy nyugat-európai, észak-amerikai átlagembert, akkor annak volt módja és ideje megtanulni racionálisan gazdálkodni, és értékelni azokat a külső impulzusokat, amik érik. Mondanék egy példát, ami engem mindig megrendít itthon, hogy nálunk az emberek őszinte felháborodással beszélnek arról, hogy hány évre el kell adósodni, és milyen dolog, hogy egy fiatal fölvesz hitelt, és amíg él, fizetni fog. Soha senki nem beszél arról, hogy Nyugat-Európában, Észak-Amerikában teljesen magától értetődő, hogy az, aki az új pályáját kezdi, az általában a szüleitől valamilyen mennyiségű támogatást kap. Egyébként nagyon szemben az itthoni hiedelemmel még az amerikai szülők is meglehetősen sokat investálnak a gyerekeikbe. Épp most olvastam erről egy összehasonlító elemzést. Hihetetlen izgalmas első kocsihoz, első lakáshoz, utazáshoz, még az unoka tanítatásához is olyan 15% körül hozzájárulnak. Tehát egyáltalán nem igaz, hogy ez ilyen kelet-európai kötődés, mítosz, hogy itt bezzek, örökké szeretjük és támogatjuk a gyerekeket. De a másik oldal is igaz, hogy az embereknek teljesen evidens, hogy körülbelül a nyugdíjkorhatár eléréséig fizetik ki azt a hitelt, ami egyébként egy elég jelentős részét elviszi a bevételeiknek, de ez egy tervezhető, és viszonylag állandó, ugye, mert ilyen nagy kamatkilengések azért nem szoktak lenni. Emellett a racionális gazdálkodásra is millió dolog segíti, szóval sokkal több, mint amit itt ebbe az elmúlt pici időben meg lehetett tanulni. És van még egy nagyon fontos momentum, hogy az idős emberek számára viszont magától értetődő, hogy nem bűntudatot érez, hogyha föléli azt, amiért 30 évig kecsölt és kifizetett hitelt, hanem például a svájci és az amerikai rendszerben is, erről vannak elemzések, általában az az a tőke, amit aztán az időskori öngondoskodás számára mobilizálni tud. Tehát, hogy az nagyjából visszaforgatódik. Na most, ha ez egy tervezhető generációk alatt kialakult ilyen-olyan rendszer, ugyanúgy, ahogy az arhaikus társadalmakban, meg azóta rendszerű a fiatal generáció köteles gondoskodni az idősről, viszont majd örököl, de nagyon szigorú rendje van annak, hogy melyik gyerek, ki hova költözik, ugye még a ház beosztásában is abszolút szabott rendje volt annak, hogy milyen életkorban, milyen élethelyzetben ki hol lakik és hogyan gondoskodik, vagy mivel járul hozzá a közös családi gazdasághoz. Most Magyarországon ezből semmi se valósulhatott meg, ezzel szemben beindult részben egy nagyon manipulatív, de ez nem kormányzati, mert a világ manipulálja az embereket. Hol azt hitették el, hogy mindent lehet? Ugye a rendszerváltozása, én emlékszem, hogy abban az időben volt egy ilyen vízió, hogy mindenkinek holnaptól egy ilyen Dallas-szerű élete lesz, mert pont akkor ment ugye a magyar televízióba, mindenkinek fagyiszínű háza lesz, és minden lesz. Na most ugye ez erre nagyon nehéz terveztetni, és hogyha megfigyelitek, nem akarok reklám műsoridővé változni. De megfigyeljétek annak a banknak a hirdetését, amelyik ilyen életjáradéki dologra akarja az időseket rávenni, ott állati izgalmas figyelni, hogy hogy finomodik a reklám, mert azt látom, hogy eleinte arra volt szó, hogy életjáradékot adnak, most már ott tartanak, és nem véletlen az üzenet, azért, hogy a gyerekeinek is jusson, ezért csak egy ilyen részleges életjáradék szerződést kötnek, hogy ő is kap valami pénzt, hogy ne halljon éhen, de azért, hogy a gyereke szóba álljon vele, ezért a fele vagy a negyede az majd meg fog neki maradni, és ez egyébként nagyon alkalmasan arra, hogy elemezzük, hogy mi is történik egy közösségben, és hogy ennek utána kell, hogy egy bank másszon, tehát az emberek így gondolkodnak. Ugyanígy a fogyasztásnál is. Ha az a kihívás azt üzenik, hogy vegyél föl idegen, szóval külföldi pénzeszközben hitelt, és baromi alacsonyak a kamatok, és úgy tűnik, hogy ez egy olyan tömegpszichózissá vált, amiben senkinek nem jutott arról az eszébe, amit egyébként az újságok ugyanúgy megírtak, hogy baj lesz. Hanem mindenki úgy gondolta, hogy most gyorsan ezt föl lehet venni, és aztán becsukom a szemem, mint egy kicsi gyerek, és akkor nem vagyok ott, és nem kell soha attól félnem, hogy bármiféle probléma ez. Ott nincs esély ezt megtanulni. Hát 20 év alatt ezt nem lehetett megtanulni, hogy ezt hogy kell csinálni. És még egy dolgot hadd mondjak. Ez annak ellenére igaz, hogy gondoljatok arra vissza, hogy a rendszerváltás előtt 3%-os fix OTP, mert nem volt más kamat, ha lehetett fölvenni pénzt, és nem tört ki palottaforradalom, amin én őszintén meglepődtem, amikor egyik napra másik a 32%-ra emelték akkor a kamatokat, az emberek lenyelték, úgyhogy a mai napig még ugye kilakoltatások vannak amiatt, hogy az a teljesen méltánytan egyoldalú banki szerződést meg lehetett változtatni, és annyira erős volt a vágy arra az irracionális módon erős volt, hogy mégse legyen igaz az, hogy baj lesz, hogy ez senkinek például nem jutott eszébe most, hogy de hát a bank egyoldalúan megváltoztathatja feltételeket.
Amit Herczog Mária mondott, abból végül is talán a legfontosabb elem, vagy a központi fogalom az a stabilitás, és a stabilitásnak a hiánya. Bolyár Gábor az előbb beszélt arról, hogy most hadd
próbáljuk. Én inkább azt mondom, hogy kívülről várjuk a segítséget.
De ugye azt akartam neked mondani, most hadd egyszerűsítsen már a mondataidat, hogy hülyék a magyar kormányok, mert nem változtatják meg eléggé Magyarországot a nemzetközi követelményekhez, de hát a magyar kormányoknak egy olyan, ugye minden ilyen reformnak az a struktúrája, a gondolati struktúrája, hogy most rossz lesz, de utána majd jó lesz. Egy olyan társadalomban, mint amiről Herczog Mária mesélt. Ott hogy lehet azt elérni, hogy egy kormány rávegye magát, meg egy politikai osztály újra és újra ismétlődő módon rávegye magát arra, recesszióban és fellendülésben egyaránt, hogy pénzt tegyen el arra, intézkedéseket hozzon olyan ügyekre, amelyek nem kellemesek a lakosságnak, amelyben nincs stabilitás.
Ez leegyszerűsítés, hogy most legyen rossz, majd később jobb lesz. Nem, a helyzet ennél rosszabb. Most legyen rossz, mert ha nem csináljuk, később még rosszabb lesz.
Na de azért még egy különbség van, hogy ezek gazdag országok, hát ezért abban ne tévedjünk, hát Magyarország nem csak, hogy el van adósodva, de startból szegény ország, hát ne hasonlítsuk össze munkat Svájccal, vagy az Egyesült Államokkal, az esély.
Azért relatíve vagyunk szegény ország, Argentina rosszabb helyzetben van, mint mi.
Hát attól függ, milyen szempontból.
Az első GDP jóval magasabb Magyarországon.
Hát egyébként, tehát ez a később még rosszabb, szóval tényleg ezt szeretném, tehát most azért látjuk, hát megéljük, hát nem csináltuk meg a reformokat abba hagytuk a reformokat egy évvel ezelőtt, és most méreg drágán fizetünk érte. Tehát a reformokat nem azért csináljuk, hogy utána jobb legyen, hanem azért, mert elkerülhetetlenek, mert nélkülük finanszírozhatatlanná válik az ország. Egyszerűen a rendszerek már nem működnek.
És azért
drágább lett. Ma az egészségügy egyszerűen sokkal drágább, az egészségügyi ellátás sokkal drágább, mint volt 30 évvel ezelőtt. Ezt nem bírjuk finanszírozni. Ebben pedig az önrészesedés bevezetése elkerülhetetlen, mert az önrészesedés bevezetésének egy sokkal gazdaságosabb igénybevétel lesz az eredménye, egy óvatosabb és egy spórolósabb igénybevétel, ami az egésznek ezt az eszméletlen áremelkedését némileg kompenzálni tudja.
De ezt nem akarják, mert hogyha a szavazást megnézzük, akkor a tökéletes irracionalizmus érvényesül.
Hát a szavazás az egy kormányellenes szavazás volt, és nem racionális szavazás, de sajnos az árát nagyon drágán fizetjük most.
Na jó, csak azt mondom, hogy ugye itt azért ez a kormány azzal indult, hogy radikális reformokat akar bevezetni, és szerintem komolyan el is, ezt is tervezték.
Szakmailag rosszul.
Szakmailag nagyon
rosszul.
De
még mindig jobb volt a rossz is, mint
van,
a semmi.
Ez így van. De esélyük nem volt, mert teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy minden annak érdekében fog történni, hogy bár ez az országnak jó lenne, az embereknek jó lenne, ne lehessen megcsinálni. Ami számomra megrendítő hír, és erről is érdemes van beszélni, hogy ez miért adható el. Tehát, hogy ez megint ugyanoda vissza, hogy az egyén életstratégiával összevetve.
Hát azért, amiről
nem megmondtad magad is. Igen.
Tehát, na jó, csak ezt mondom, hogy akkor ez egy olyan tanulás, ami sokkal hosszabb időt vesz.
Persze.
Sokkal nagyobb fájdalmakkal, veszteségekkel jár, és ezek szerint nem tudunk a más kárán tanulni, csak a sajátunkon. És ez is egy izgalmas
illetve
dolog.
Illetve hagy ékeljek most itt be valamit. Azt szokták mondani, hogy Magyarország azon kevés ország közé tartozik Európában, ahol még mindig van ez az úgynevezett jövedelem transfer, ez azt jelenti, hogy kiad pénzt kinek, csak hogy világos legyen. És ugye normális országokban ez a szülők támogatják a gyerekeket hosszú ideig, és utána megfordul ez a viszony. Na most Magyarország az az ország, ahol annak ellenére, hogy a szülők nem gazdagodnak meg, tehát nem úgy van, mint Amerikában, Németországban, hogy hirtelen felszabadulnak a terhek alól, rengeteg szabad idejük van, és boldog nyugdíjas korukat élik, nem? Hanem tényleg szegénye a nyugdíjasok többsége. Ennek ellenére a mai napig is az a helyzet, hogy a idősek próbálnak adni a fiataloknak, és eznek a mentalitásnak, én a saját nagy-nagy nénikémen, 90 éves nagynénikém, akihez megyek, hogy segítsek neki bevásárolni, meg nem tudom, hogy micsoda, és akkor próbál a zsebembe többködni pénzt a nem tudom én 30 ezer forintos havi nyugdíjából. És arra gondolok, hogy ennek az lehet az oka részben, hogy az idősek számára nincsenek igazán szerepek Magyarországon. Tehát ők ezt az önkiteljesítő életet nem tudják élni, tehát csak az van, hogy mindig is a családot tartották fent, mindig is áldozatokat hoztunk a gyerekekért, főleg ugye a nők esetében, mert a férfiak meg szegények nem élnek addig, bocsánat, hogyha ez valakit megbántottam vele, és elvesztenék a szerepeiket. A gyerekek meg úgy gondolják, hogy jogosultak erre. És ennyiben lenne jó, például a tandíjjal kapcsolatban nekem, mint egyetemi oktatónak voltak fenntartásaim, legalábbis ha nincsen hitelrendszer hozzá, akkor tényleg lehet hátrányos hatása azokra, akik nagyon szegény családba jönnek. De az a helyzet, hogy fölnőhetsz úgy 30 éves korodig Magyarországon, hogy nem dolgoztál, mindent ingyen kaptál, a szüleid mindent odaadtak, amiük csak van, és úgy gondolod, hogy neked semmit nem kell tenned. Na most valahol a gyerekkori az a Marinak a területe, szocializációtól egészen a középiskolán, egyetemen keresztül ezt a fajta gondolkodásmódot kellene megfordítani, vagy ráébreszteni az embereket arra, hogy ha én most csinálok valamit, akkor annak lehet pozitív következménye, meg negatív következménye. Tehát ez egy következmények nélküli ország, de nem a politikában, hanem a mindennapi életben, mindenhol. Így növünk föl.
Nagyon sóhajtottam. Kíváncsi vagyok, hogy miként látjuk a kibontakozásnak az ő útját, mert most így nagyon, nagyon lent vagyunk. Én nagyon
most,
lent vagyok.
Most jövünk a családi napközikhez.
Nem, azért én tudok.
Reménytelennek látom a helyzetet. Gábor, 30 másodpercben, ha összefoglalod,
én azt hiszem, hogy
mit fogsz beszélni utána a fél óráig?
Ez a pofon, amit most kapott az ország, ez lehet, hogy jól jött.
Bojár Gábor, zene, az lesz, ami ki van írva? Igen, az lesz. Subbase Monstertől a Mázlit fogjuk hallani. Ez itt a Szinkron Tolmács, a Szeretem Magyarországot klub műsora, a Rádió Cafén, amelynek újabb vendége lett Lakatos Péter személyében, aki a Videótonnak a tulajdonosa. Szia Péter!
Egyik tulajdonos.
Egyik tulajdonos, igen, ezen gondolkodtam, mert hogy egy másik üzletember is itt van körünkben, Bojár Gábor, és akkor így a női, nem tudom micsodát, udvariasságot. Fontos még ez az udvariasság? Herzog Mária szociológus. Nem. Nővel kell kezdenem a bemutatást? Vagy az egyenjogúságot?
Ahogy érzed.
Na most úgy jött ki,
akarsz róla beszélni?
Igen. Igen. Lakatos Péter meg végighallgatja mindezt. Arról beszélgettünk, hogy az ország hol tart, mihez képest van lemaradva. Az IMF hiteleknek az elfogadása és az ezekért fizetett költségvetési megszorítás vajon az országot előre lendíti-e vagy sem, és miért lépünk újra és újra ugyanabba a kátyúba, ha egyébként világos az, hogy mit kéne csinálni. Ezt Lakatos Péternek is összefoglaltam, meg azoknak a hallgatóknak is, akik nem voltak eddig velünk. Van egy kérdésünk, ami úgy szól, hogy többet járnátok-e kocsmába, étterembe, ha betiltanák a dohányzást? 6 ember azonnal azt mondta, amikor feltettük ezt a kérdést 17 óra 13 perckor, hogy többet. Ha valaki azt válaszolta, nem mennék kocsmába, ha nem gyújthatok rá. Aztán én nem járnék többet, de örülnék a füstmentességnek. jobban érezném magamat, de nem járnék többet, pont ugyanannyit járnék, pedig dohányzom, írta Zsolt, többet járnék étterembe, sörözőbe, Írországban tapasztaltam, nagyon jó volt a füstmentes sor. Herzog Mária fölkiáltott halkan némán, hogy
diadal,
és ez milyen jó. Aztán a többi az már a világgazdasági válsággal foglalkozik, úgyhogy tényleg Lakatos Péter, Videótonnak esnek vissza a várakozásai a világgazdasági válság miatt?
Most már számszerűen is, de érezzük, hogy a következő év az nagyon nehéz lesz. Mi ugye nagyon sok iparágban dolgozunk, ezért mondjuk, hogy lépcsőzetesen érnek mostanában az apró pofonok minket.
Milyen iparágak, csak hogy értsük?
Kezden nyáron már éreztük, hogy a teherautókat vagy a világba kevesebbet adnak el belőlük, mert kevesebb lámpát rendeltek mondjuk hozzá. Ősszel, késő ősszel az autóiparnak éreztük meg, ezt a újságban is lehet olvasni, hogy 20-30%-kal kevesebbet gyárt néhány autógyár, és az az érzésünk így háttérbeszélgetésekből, hogy jövőre európai szinten kb. 20%-kal kevesebb autót fognak eladni, és hát sajnos nem vesznek négy lábát hozzájuk, csak hogy nekünk egy kicsit jobban menjen. És úgy gondolom, hogy a következő év első felében az építőipar beszállítói, mint egy megszakító, abból fogunk kevesebbet eladni, és így szép lassan gyűrűzik be, egy másfél évben majd a mérőműszerekből lesz kevesebb. Aztán majd megint elindul.
Az előbb volt a hírekben egy hír, hogy...
Meglepő volt.
Igen. Nem akarok róla beszélni, mielőtt megkérdezem. 2 év leforgása alatt Olaszországban megkétszereződött az ott élő román állampolgárok száma. Ma már 1 millióan vannak, 2 évvel ezelőtt még csak 500 ezeren voltak. Ha innen nézem, Lengyelországból kiment ugye 2 millió ember Angliába, hát ha innen nézem, akkor ehhez képest Magyarország tök jól áll. Tehát nálunk nem volt népesség.
Vagy rosszul, mert nem megy ki senki, azért, hogy tapasztalatokat szerezzen, vállalkozó kedvű legyen, és aztán visszajöjjön, és mindazzal, amit ott megtanult munkakultúrában, nyelvben, másfajtaságban, toleranciában, meg az összegyűjtött pénzével hazajöjjön, úgy, ahogy ezt teszik a lengyelek meg a románok. Ez pech.
Hát meg ez azt is jelzi, hogy Magyarországon van hely érvényes.
Nem.
De. Azt is jelzi, most nem. Bolyár Gábor felé oda kell tolni a mikrofont, Lakatos Pétert kérem meg erre a mozdulatra. Gábor?
Azt is jelzi, hogy lusták vagyunk. Nem vagyunk.
De az emberek akkor lusták, amikor jó nekik ott. Jó,
nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Én most szálltam le Ferihegyen, Szófiából érkeztem, és Bulgáriában pont ez igaz, 1,5 millió ember csökkent a 9 milliós ország lélekszáma 15 év alatt. Ebből néhány százezer török rendszer az után átment Törökországba, de a többiek Nyugat-Európában vannak, és az ő általuk hazautalt pénz tartja egyensúlyban például jó részt a kereskedelmi hiányt. Ez egy konkrét mérhető dolog, és az országok demográfiáit a régióban nagyon különböző. Albánia egy nagyon érdekes példa, úgy vannak változatlan lélekszámban, hogy 25%-nyival nőtt az albánok száma, és ennyien vonultak ki. És a hazautalások tartják el az országot.
Azt lehet mondani szerintem, hogy az előbb beszéltek Gábor és Maria koraszülött jóléti államról, tehát hogy nem arról van szó, hogy az marad itt, aki jó, hanem ha nem elég rossz, ha nem elég nagy a kényszer, hogy elmenj, vagy nincsenek várakozásaid, mert nincs jövőképed, nincs képed arról, hogy még mi mindent hozhatnál ki magadról, akkor meg se moccansz.
Meg még egy a remény nélküliség. Tehát ha azt gondolom, hogy én belül, és azért Magyarországnak sajnos kulturálisan erre rettenetes hagyományai vannak, ha én nem bízom önmagamban, nem hiszem el, hogy elég jó vagyok ahhoz, hogy elmerjek menni, megmerjem magam mérni, akarjak valami mást kipróbálni, hanem azt gondolom, hogy ez a vacak, ez biztos, vagy legalábbis kevésbé bizonytalan, mint az, hogy meg kelljen mérődni egy másik helyzetben. A magyar iskolarendszer azt tanítja, hogy úgyis vacak vagy, a hibáidat majd felsorolják, hogyha elég sokáig jársz iskolába, elég nagy számban, és nem arról szól a mese, hogy bármikor újra lehet indulni, bármikor lehet kezdeni, érdemes neki szaladni. Ugye rengeteg közhelyszerű adatot tudunk, például az Egyesült Államokban megszűnő és induló kis vállalkozásokról. Pontosan tudjuk, hogy az újrakezdés az egy örök remény. Ugye, ha nincs ilyen, ha nem ilyen a közhangulat, ha pessimizmus van és mindenki lúzernek érzi magát, akkor mi a fenének szaladna neki, amikor az ő élete az úgyis már oda van.
Bolyár Gábor.
Elnézést teszem, most szeretném módosítani, az előbb mondtam, mert mondjuk a személyes szimpátiám hajtott arra, hogy egyetértsek veled, de közben átgondoltam, nem értek egyet, szóval végül is a Graphisoft is azért jött létre, hogy ne menjenek ki az emberek, hanem innen adják el a tudásukat, és ne emigráljanak, akár még ideglenesen se. Ez volt az egyetlen célja, és ettől mi még láttunk világot. Tehát ahhoz, hogy tehát nem az emigráció a módja annak, hogy megtanuljuk a világnak, akár csak a több éves emigráció, mert nagyon nagy a veszély annak azért, hogy aki már évekig kint van, családot alapít netán, az ma ott is marad. És ezért az, hogy Magyarországról 3 millió ember az előző század fordulóján kitántorgott, azon Magyarország nem nyert.
De én azt gondolom, Gábor, hogy itt most nem, azért nem a századfordulón vagyunk. Tehát ha tetszik, akkor mondok én is történelmi példát. A céllegények is elmentek azért, mert muszáj volt megnézni, hogy máshol hogyan megy, innovatívabb lesz az ember, hogyha lát ilyenfajta kihívások, meg mindenféle sokkok, vagy nagy sikerek kapcsán másmilyenséget. Ez azon nem változtat, hogy az ember ide tartozik, hogy ide szeretné például visszahozni azt a megszerzett.
De nagyon kevés. Abból a sok magyarból, aki kivándorolt, abból nagyon-nagyon-nagyon kevés jött vissza.
Melyik időszakban?
Hát sok időszakban. Sajnos sok hullámba vesztett el az ország az
előttét. Jó, de most itt ugye a rendszerváltozás utáni időszakról beszélünk, és hogyha megnézed az adatokat, akár a román, akár a bolgár, akár valóban a lengyel adatokat, hogy ezelőtt 3-4 évvel azzal riogattak a Nyugat-Európában, hogy jönnek ugye a lengyelek és minden munkahelyet elvesznek. Tessék megnézni, hogy micsoda munkaerőpiaci pánikot okozott például Nagy-Britanniában az, hogy egyszerűen a lengyelek 2-3 évenként hogy után hazamennek. Én nekem napi tapasztalatom az, hogy például a romániai egyetemekről egész végzett csoport, mondjuk a Kolozsvári Egyetemről tudom, hogy szinte valamennyi végzett szociális munkás hallgató kimegy azonnal Angliába dolgozni sokszoros fizetésért, 2-3 év után hazajön. Olyan minőségemelkedést fog jelenteni Romániában, például a szociális szolgálatokban az, hogy egy egészen más kultúrában, ahol 100 éve van ilyen foglalkozás, teszi meg a kezdő lépéseket, mintha ópertnek menne ki. Hát ez ugyanaz az első nagyon erős beruházás az ő tudásában.
Van egy telefonálunk.
Igen.
Szerintem engedjük be, mert leteszi.
Halló.
Halló, sziasztok.
Szia.
Én annyit szeretnék hozzáfűzni ehhez a beszélgetéshez tulajdonképpen, hogy vegyük például csak a kínai példát. Tehát a kínai példa szerintem pont erre az esetre ez tökéletes. Ott például a kínai fiatalok, ők kiemigráltak az európai és amerikai országokba, hogy jól kitanulták magukat, és a kínai állam például szponzorálta azokat, akik visszajönnek, és ott alapítanak céget, és ott lesz a székhelyük. Tehát ők ilyen formán indítatva vannak arra, hogy visszamenjenek az óhazába, és a hazát gazdagítsák az ő tudásukkal. Magyarországon az a probléma, hogy nem azért mennek ki, hogy ott kitanulják a dolgokat, és utána visszajönnek, és itt kamatoztassák, van egy ilyen réteg is, de a legnagyobb réteg, a fiatal réteg azért megy ki, mert úgy érzi, hogy Magyarországon nem fog tudni minőségi életet biztosítani magának.
Köszönjük szépen!
Köszönöm én is.
De Gábor mondja, hogy mit gondol, mert én...
Hát igen, tulajdonképpen azt mondom, hogy az a bajom, hogy én nem látom a visszajövőket. Uh-huh. Nem tudom az adatokat, nem tudok vitatkozni, mert hogy a románok és a lengyelek milyen számba mennek vissza. Valószínűleg ennek az érdemes lenne pontosan utána nézni. De hát azt azért látjuk, hogy a kivándorolt magyarok tömegeit, azokat bizony a rendszerváltás nagyon-nagyon kis számban bátorította fel arra, hogy hazajöjjenek. Tehát én nem vagyok annyira optimista, hogy akik kimennek, azok haza is jönnek. Tehát lehet, ki lehet menni, ez olyan könnyű lett mozogni. Tehát annyira könnyű lett a világban mozogni, annyira olcsó a repülés, és az interneten keresztül annyira könnyű az információhoz való jutás.
Annak, aki nyelvet beszél, Gábor.
Hát nyelvet kell beszélni.
Lakatos Péter. Nem mondok ellent egymásnak végül is, az nagyon jó, hogyha az emberek érdeklődésben mennek ki, a többet akarásért mennek ki, és nagyon rossz, hogyha elmenekülnek. És az, hogy visszajöjjenek, ahhoz az kell, hogy amikor visszajönnének, akkor elég csábító legyen, ami itthon van.
De abból, amit mondtatok, abból az rakható össze, hogy van a lustábja, a nem annyira elégedetlenje itthon marad, mert nyilván az is, aki itt akar érvényesülni, és ez meg van a tehetsége.
De a Darwin tanait még nem cáfolták meg.
Aki meg elmegy, az meg nem jön vissza.
A nyelvtudás egyébként egy borzasztó fontos dolog, és ezt nem tudom mikor is, hogy nagyon elrontottuk. Valószínűleg a magyar szinkron technikának a hatalmas művészi és
erről van egy
van nekünk egy igazi kampányunk, ezt hagyd mondjam el, amit most akkor ismét, kedves hallgatók, még szavazhattok az én kedvenc töröljük el a magyar szinkront a televízióban.
Zseniális volt a cikked, Eszter, ha szabad itt a reklámhelyet.
Ne, azt nem, ne, ne, ne.
Herzog Mária dicsérte, mert a Babarci Esztert.
Tehát arra kérünk titeket, hogy aki úgy gondolja, hogy együtt tudna élni magyar szinkronmentes televíziókkal, sőt, az küldjön egy SMS-t a 0629 986 986-os számra.
Egyik SMS-ezünk megkérdezte, hogy a japán filmeket, a koreait és a marokkóit is így fogjuk elhallgatni. Igen, azt is eredetiben. Tehát, hogy rákapunk, nem elég csak
lenne,
az angol.
Elég lenne az angol.
A szinkrontolmácsot halljátok, a Szeretem Magyarországot klub műsorát. Arról beszélgetünk, a Lakatos Pétertől is megkérdezem ezt, amit a két másik vendégünktől megkérdeztem. Szerinted, Péter, mennyire vagyunk lemaradva, a nem tudom mihez képest, mert ugye sok benchmarkot tudunk választani. Tehát mennyire vagyunk lemaradva, ugye most már Lengyelország is az euró bevezetését fogolgatja konkrét dátummal.
A benchmarkot se szinkronizáljuk.
Azt most ne szinkronizáljuk, persze. Hirtelen így jutott az eszembe. A másik kérdés pedig az, hogy szerintem mennyire lesz sokkoló a mostani élmény, tehát körülbelül hány hónapig nem fogunk választási költségvetést hallani a politikusoktól, és hány hónapig marad meg a magyar néplélekben az, hogy egyszer nagyon rossz volt, és ennek lehetnének hosszú távú tanulságai is.
Elsőre válaszolva, hogy mennyire vagyunk lemaradva, szerintem már sokkal rosszabb a helyzet onnan, hogy csak a számszerű lemaradásról beszéljünk, mert azt mondom, aki megtanul futni, az előbb-utóbb, hogyha sokat edz, akkor gyorsan fog futni. Aki már elfelejtett futni, ott a járás újra tanulásáról van szó. Tehát itt sokkal inkább attitűdökben van ma már az egyes számú probléma. Mikor a velem egykorú 45 és 50 közötti barátaim, egykori fegyvertársaim, egy számottevő része azt mondja, hogy miért lenne nekem ebbe a koromban ambíció? Ez megdöbbentés. Most nem munkanélkülekről beszélek, hanem sikeres vállalkozókról. Tehát nagyon átalakultak a modellek. Megszülettek a kispapák, uh-huh. A nyári, vagy az őszi szünet idején kiürülnek az irodák.
Ennél nagyobb baj is lehetne.
Lehetne nagyobb baj, de amikor a versenytársainknál nem ürül ki, és az le vagyunk maradva. Most vagy gyorsabban dolgozunk, mint mindenki más, erre nem feltétlenül van meg a tehetségünk és a képességünk. Szerintem büszkék lehetünk, ha pont ugyanolyan gyorsan dolgozunk, mint egy cseh, egy lengyel, egy francia. Semmi
nem, mert csak azt akartam, hogy az legalább olyan jó befekt. A sokkal jobb befektetés, hogy az egyébként valószínűleg, hogyha gyerekekkel értelmesen töltik az
természetesen.
Én szeretnék saját tapasztalatból mondani, a dél-franciáknál sokkal jobban tudunk dolgozni.
Kezdünk egy kicsit
és a másik kérdésed igen. volt.
Az, hogy most én is elfelejtettem.
Milyen soká lesz a
a soknak a hatása, igen.
Szerintem Isten igazából a sok hatásnak egy töredéke ért csak minket. Az, hogy a törlesztő részletei bizonyos embereknek, akik nem kevesen vannak, de azért a társadalomnak egy kis része megemelkedett. Ha tényleg ez a válság úgy megy végig, ahogy lehet, hogy végig fog menni, távol olyan tőlem, hogy én jósoljam meg, de mindenképpen egy jelentős recesszió, munkanélküliség itt és máshol előttünk állhat. Tehát nem az a kérdés, hogy mikor fogunk emlékezni, mi mindent fogunk megtanulni a következő másfél évben. Uh-huh. Szerintem sok mindent, és remélem, hogy ez tanulságos lesz. És azt, hogy a választási költségvetés mikor indul el, vagy legyen róla való beszélgetés, ebben azt gondolom, csak akkor lesz változás, hogyha minden mértékadó ember azt mondja egyszerre. Ha csak 70%-a mértékadó ember azt mondja, hogy baj van, 30%-a azt mondja, hogy nincs itt baj, már az is sok. Lehet, hogy már 10%. Tehát ezek a lényeges dolgokat az embereknek a rosszat egyhangúan kell mondani, a nadrág cím meghúzást. Ott a legkisebb szirénhang azonnal úres csábítástól.
Herzog Mária, mekkora lemaradásunk? És mekkora lesz a soknak a hatása?
Szerintem nem a gazdasági lemaradás az igazi kérdése, hanem valóban a mentalitás, meg az attitűdök kérdése, és az nem változik olyan gyorsan. Tehát ahhoz sem
ez a sok sem lesz ehhez elég?
Hát ugye
ez... Mert azt is lehet mondani, hogy a társadalom legmobilisabb, legaktívabb, legambiciózusabb tagjai találhatok meg a legnagyobb számban azok között, akik hiteleket vesznek föl. Tehát valószínűleg azért a legtudatosabb.
De akkor se tud, hát nem tud háromszor olyan gyorsan pénzt keresni, ugye, mert a lehetőségek viszont közben beszűkülnek. De ott mondjak ennél egy kevésbé hát vidámító dolgot, hogy ahogy azt egy pszichológus kolléganőm szokta mondani, a lélek a leglassúbb szervünk. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy ez nem megy, hogy ezek nem kognitív folyamatok, tehát ez nem a fejünkbe zajlik. Hát az, hogy én át tudjak állni egy másfajta gondolkodásra, egy más életritmusra, egy más életstratégiára, annak az ellen annyi erő dolgozik bennünk. Tehát az, amit a Gábor az elején mondott arról, hogy ő hogy lett nagyvállalkozó, és hogy lett sikeres vállalkozó, hát azt gondolom, hogy vagy van valakiben egy nagyon erős drive, hogy ő el akar valamit érni, hogy meg akarja mutatni, hogy győzni szeretne, hogy sikeres akar lenni, és azt egy konstruktív, és nem egy destruktív formában teszi. Vagy van egy ezt támogató környezet, vagy van erre mindenféle erő, aminek azért egy valamilyen eredője ez, mert lehettél volna te nagyon ambiciózus X időben, és akkor lehet, hogy széklábakat faragtál volna, remek darabokat, de nagy vállalkozó nem lehettél volna, mert nem olyan volt a konstelláció, vagy valami egész másban lehettél volna sikeres, nem tudom én, bridge játékosként.
Elnézést, csak a környezetre szeretnék azért reagálni, szóval, hogy a környezet túlzottan segít, akkor az árt. Uh-huh. Tehát én azt szeretném mondani.
De azért mondom, hogy annak össze kell jönni optimálisan.
Szóval ne a környezet segítségére várjunk. Tehát azért az lesz a sikeres, aki magától várja a sikert, és nem panaszkodik arra, hogy a környezet nem elég.
Gábor, te azt vitatod, hogy a magyarországi környezet az leneveli az embereket a kockázatvállalásról? Meg a...
Nem, a túlzott támogatás az európai környezet, ahol eszméletlen pénzeket adnak a vállalkozásoknak, az leneveli a kockázatvállalásról, leneveli arról, hogy magára és a piacra számítson, és a piacnak a helyét szépen átveszi a támogatásoknak a özöne.
A Lakatos Péter szólásra jelentkezik.
Én azt gondolom, ezért túl sok pesszimizmus hallatszik, amit mondunk, bár meggyőzésem, a többieknek is optimizmus ül a lelkük mélyén. Tehát már régóta beszélgettünk sokan arról, hogy azért nagyon jól ment ennek az országnak 15 évig. Tehát 1986-ban, amikor én végeztem, hát el nem tudtam volna képzelni, hogy az lehessen belőlem 91-ben, ami lettem, meg 96-ban, ami lettem. Tehát nagyon megfutott nekem, a Gábornak és sok mindenki másnak, szerintem azoknak is, akik ma ezt nem úgy gondolják. Valamilyen szinten elkényelmesedtünk. Ami alatt a szlovákok nagyon sokat kínlódtak. Nagyon sok román polgártársunk kínlódott. Most mi fogunk egy katarzison keresztül menni. Nem gondolom, hogy ez a nép megváltozott volna, és aki 15 éve dinamikus nép volt, az egy életre kiveszett volna belőle.
Hát egyetlen megjegyzést azért tennem kell ez, hogy itt ugye mi a sikeres emberekről beszélünk, és arról nagyon tulajdonképpen a magyar lakosságnak egy olyan, még ha szerencsére nem is nagyon szűk, de azért mégiscsak szűk rétegéről, aki helyzetbe volt hozható. De hát azért ebben az országban több millió olyan ember él, akinek nagyon pici esélyei, vagy semmiféle esélye nincsen pillanatnyilag, és az a fajta belső motiváció, amiről a Gábor beszél, az ahhoz szükséges otthoni, környezeti, iskolai támogatás, nem pénzügyi támogatásról beszélek, hanem az a mintaadás, vagy annak a lehetősége egyáltalán, hogy érdemes reggel fölkelni, hogy érdemes rendet csinálni. Ugye mindig azt a példát szoktam erre mondani, hogy megrendítő, hogy azokon a településeken és azokon a portákon, ahol munkanélküli emberek, ahol pláne tartós munkanélküliek élnek, ott azt vélelmezni az ember, hogy hát ott gyönyörű rendbe tartanak mindent, mert van egy nagyon erős belső igény, hogy legalább kívül ugye legyen akkor rend, és úgyis van idő, és akkor ezt meg lehet csinálni, és lehet krumplit verni. És nem ez történik, hanem aki dolgozik, és akinek kevés az ideje, annak rettenetesen fontos, hogy még azt is megcsinálja a piszike idejéből, aki pedig depressziós lesz, aki a reményét tökéletesen elveszti, aki nem tanulta meg, hogy struktúrálja az idejét, hogy érdemes előre gondolkodni egy-két évvel, vagy akár egy fél évvel, az pedig ezt nem képes, és sajnálatos módon is erről kevés időnk lesz nyilván beszélni, ezt fogja a gyerekének is átadni.
Kénytelen vagyok belefolytani a szót, semmi mert probléma. Elmúlt az idő, és erről még szeretném, hogyha beszélnénk. Rádiókafét halljátok, a szinkrontolmácsot. Reklám, hírek, jövünk vissza. Amelyben a szinkrontolmács című műsort halljátok, Babarczi Eszter.
Ilyen Péterrel. Folytassam én, Péter?
Igen, most kérdezzétek.
Ott tartottunk, hogy három kiváló vendégünk van, Herzog Mária, Bebebe, én akkor is a nőkkel kezdem, szociológus, a kora gyermekkori fejlődés szakértője, akit én igazából a családi napközikről akartam kérdezni, de már látom, hogy ezt a következő alkalomra fogjuk halasztani. Lakatos Péter, a Videoton vezetője és résztulajdonosa, és Bojár Gábor, aki a Graphisoftot megcsinálta. És arról beszélgettünk éppen, akartam is tudósítani, ahogy így befelé tolongtunk az ajtón a stúdióban, hogy irigykednek-e a magyarok a gazdagokra, vagy arra, aki hajt, és mennyire gondoljuk azt, hogy van most már az anyagi megbecsültség mögött teljesítmény. Ez volt az egyik, amiről beszélgettünk, a másik pedig az, hogy reálisan követeljük-e a vállalkozó kedvet, és az odaadást, és az előre tervezést mondjuk a nagy átlagtól, vagy az utolsó somogyi falu 30 éves munkanélküliétől is, vagy pedig egy olyan társadalmi struktúráról beszélünk, ahol az elitet, a gazdasági elitet azok fogják adni mindig, akik pörögnek, vállalkoznak, nyelveket tudnak, kimennek, visszajönnek, megcsinálják, honosítják az otthoni technológiát, üzleti modellt, stb. És hát van egy viszonylag nagy, viszonylag passzív tömeg, aki csak úgy szeretne egy rendes munkahelyet magának, és az a kérdés, hogy ezt a rendes munkahelyet, ezt hogyan definiálja, hajlandó-e 5-ig, 8-ig dolgozni, bejárni, és mint Lakatos Péter felpanaszolta, ugye, hogy az apukák mostanában terelgetik a gyermekeiket az őszi szünetben, hogy összeegyeztetni a családi élettel. Na most akkor az a kérdésem hozzátok először, hogy mi a... Tehát most ne a gazdagokról beszéljünk, és ne azokról beszéljünk, akik a gazdasági elitet alkotják, hanem kérdezzük meg a Marit arról, hogy mi lenne az a remény, vagy mi az a normális életút, amit az ember elképzel magának, amitől a magyar népesség elkezdene másképp viselkedni.
Hát ugye ennek sok megközelítési lehetősége van, de hogyha most tényleg a szakmai kérdést kérdezed, ugye én a gyerekvédelemből indulok, én családszociológus vagyok, és alapvetően gyerekvédelemmel foglalkoztam az elmúlt 20 évben, és ez a kora gyerekkori ügy, ez úgy jött a képbe, hogy egyre inkább azt látjuk az agykutatásból, hogy ez összecseng azokkal a megállapításokkal, amelyeket persze a társadalomtudomány sokkal korábban is állított, csak nagyon sokaknak ez kevéssé volt hiteles. De amióta az agykutatás nagyon világosan a képalkotó diagnosztika fejlődése folytán meg tudja mutatni, hogy az érzelmi depriváció, tehát az a tény, hogy a kora gyerekkorban, egészen a születés körüli időktől, sőt, ha nem kap egy gyerek elég érzelmi stimulációt, elfogadást és biztonságot, akkor a későbbi magatartási tanulási zavarai és az iskolai kudarcai, és mindaz a kudarc, amiről itt beszélünk, az nagyjából be van építve az életébe. Ez nagyon kegyetlenül és rosszul hangzik, de ugyanakkor a jó hír az, hogy ennek a megváltoztatása ez elsősorban nem pénzkérdés, hanem annak a kérdése, hogy tudatosítjuk-e mindazokba, akiknek gyereke lesz, vagy gyereke van, és hát persze a tágabb környezetben is, hogy a pici gyereknek tulajdonképpen érzelmi táplálékra van elsősorban szüksége. Ha ezt megkapja, akkor jó alapja van arra, hogy a későbbi legyen, ha nem, akkor vért lehet izzadni azért, hogy valamilyen módon kompenzáljuk ezt a dolgot.
Hadd kérdezzük konkrétat. Lakatos Péter vezérigazgató, videó, Tanszékesfehérvár, Magyarország. Itt van körünkben. Akkor tesz-e a jövő generációért sokat, ha azt mondja, hogy nem csak az anyukák, hanem az apukák is hetente, mondjuk amikor ilyen túlfutásos időszak van, tehát sokat kell dolgozni, hetente legalább 2 napot, 5 órától nem lehetnek a munkahelyükön, vagy reggel nem lehetnek a munkahelyükön, és a gyerekükkel, ha van kis gyerekük, kell lenniük. Hát nyilván ezt nem tudja elérni nekik, de ő maga részéről ezt, mint kiadja a vállalati utasításként. Akkor ő sokat tesz a jövő nemzedékeiért?
Hát én semmilyen militáns megoldást nem támogatok, az nem tesz jót senkinek. És most kötelező együtt lenni a gyereknek, abból senkinek nem lesz nagy köszönet.
Hogy mondjuk egy munkaadó, az mit tud?
Ha ez egy policy válik, tehát hogyha az a közgondolkodás részévé válik, hogy az egy minőségi idő, amit én a gyerekemmel, a szülőmmel, a szomszédommal értelmesen eltöltök, és ebben a gyereknek nem egy olyan kitüntetett helye van, hogy őrá figyelek, ha belehalunk is mindannyian, hanem hogyha magától értetődévé válik az, hogy tudom, mert benne van a fejembe, hogy milyen fajta figyelemre, milyen fajta visszajelzésre van egy gyereknek szüksége. Itt nem arról van szó, hogy meg kell változtatni az egész struktúrát, és egész nap együtt ugrándozunk a játszótéren, hanem arról van szó, hogy valódi kíváncsiság van bennem, hogy a gyerek szükségleteire reflektálok attól az első pillanattól kezdve, hogy amikor ő megszületett és sír, akkor megértem, hogy miért sír, és azzal, hogy én hozzáfordulok és segítek neki abban, hogy megvigasztalódjék, azzal azt jelzem, hogy ő fontos, hogy az, amit ő érez, az fontos, és ha ő azt megtanulja, hogy én visszajelzek, akkor ő is empatikus lesz, és nyitott lesz a világra. Tehát például a kreativitás és a vállalkozó kedv az ezen is múlik, bármilyen abszurdan hangzik, annyira így van, hogy azok az agykutatási képek, amiket lehet látni a kisgyerekek agyáról, az ezt világosan jelzi. Ez egy őrületesen nagy változás a korábbi ismereteinkhez képest, tehát ebben biztos, hogy lépnünk kell.
Herzog Mária szociológus után Lakatos Péter munkaadó jelentkezik szólásra.
Akinek a szívét Herzog Mária szavai melengedték. Nekem is abban a szerencsém volt részem, hogy ugyan mindkét szülőm sokat dolgozott, és keveset volt otthon, de amikor otthon voltak, akkor történt valami. és a feleségem első pillanattól, bár akkor még a képalkotás technológiai messze volt a maitól, de valahol olvasta, vagy egyszerűen rájött, de mindenképpen a gyerekeink 0 perces koruktól felnőttként voltak kezelve, és tanultak, és azt a kevés időt, amit velük töltöttem, ott megvolt az a szerencsét, hogy nettó tölthettem velük, és kitisztítva, tisztában rakva kaptam meg, és én csak játszottam velük, tanítottam őket, vittem őket, ahova tudtam, hol a világba, hol a szomszédba. És úgy látom ma, hogy megnőttek, 20 év körül vannak, hogy ennek megvan a hatása. Tehát ez a gyakorlatban működik, és már két generáción keresztül, bár egy teljesen más kultúrából, vagy egy más szubkultúrából jöttem, mert a feleségem is én, ennek ellenére a dolog működik. Ez így van, de ezt azt gondolom, hogy ez csak a hólabda effektussal működhet. Tehát, amit a Mária mondott a korábbi beszélgetés részben, hogy de hát azok, akik naponta nem mennek el dolgozni, igen, ő rajtuk úgy látom, hogy akkor lehet segíteni, hogyha minél többen a környezetükbe így csinálják. Ez egy hólabda effektus. Nagyon nehéz az alján kezdeni. Nyilván a segélyek, az a segély, az egy más dolog. De maga az átnevelés azt szerintem valóban egyfajta fölülről lefelé módon fog elterjedni. Miközben oldalról adjuk az információt. De a környező világ, ha nem ezt a mintát látják, akkor lehet az iskolába tanítani bármit.
Ha egyetlen fél mondatot mondhatok, hogy én nem mondanék átnevelést, én azt mondanám, hogy a természetes és egészséges ösztönökre való hagyatkozás, tehát hogy ne egy rossz tanult mintát, hanem az igazi késztetéseket kéne használni, és ebben kellene partnernek tekinteni ezeket az embereket, hogy előjöhessenek ezek az alap ösztönkésztetések.
Akkor most azt kérdezitek magatoktól, hogy hát nem ezt csinálják az anyukák, és akkor én, mint anyuka, nem tudom, a Mari megszólal-e, mint anyuka, én elmondhatom, hogy nem. Tehát az édesanyáknak nagyon nagy része ideges, a frusztrációját leveri a gyereken, nem gondolt bele, hogy a kisgyerekkel mennyit kell, állandóan lelkifurdalása van, állandóan rohan, vagy ha nem rohan, akkor már feladta az életét, nincs kedve felkelni se, ránézni se, tehát az anyaságnak a tabuiról, amikről ugye soha nem lát, mert nem azt látjátok a mosógép reklámban, hogy az anyuka belerúga, hogy menjél már, fiam már, csöndben, ne kérdezz már többet, hanem azt látjátok, hogy édesem, nézd, milyen szépen tisztára mostam neked. Na, tehát, hogy ezekről a tabukról majd egyszer máskor mindenképpen beszélnünk kell hosszasabban, és hogy mit lehet csinálni.
Én azt akartam kérdezni Herczog Máriától még egy pillanatra, hogy ez a egy, ugye jól értem, csak benne volt abban, amit mondtál, ez nem gazdagságtól, jóléttől, közép, tehát a szegényeknek is van jó gyerekkora, stb. Tehát nem így. Milyen állami segítség kell ehhez? Tehát kell sok bölcsöde, kell sok óvoda, és kell sok tanár, és akkor ezáltal kisebb csoportokban
nem hiszem, szeretek... tehát, hogy van esélyem arra, hogy ezt hatalmasokat elmondjak, de annyit mindenképpen mondanék, hogy ugyan nem függ természetesen attól, hogy ki milyen iskolai végzettségű és milyen anyagi helyzetű, de természetesen a szegénység, a betegség, az izoláció az nagyon erőteljes frusztrációkat okoz. Tehát az, amit az Eszter mond, az fokozottan igaz akkor, ha egyébként valaki reménytelenségben, kilátástalanságban él, nagyon nehéz életkörülmények között. De valóban nem gondolom azt, hogy ne fedné el a jó mód és a magas végzettség nagyon sokszor ugyanezt. A másik dolog, hogy ez nem bölcsőde óvoda kérdése, mert nyilvánvalóan ezen is nagyon sok múlik, hanem annak a kérdése, hogy van-e egy olyan társadalmi közhangulat, ami például ma Magyarországon nincs, amelyik világossá teszi, hogy itt nem a 3 éves gyes meglétéről vagy hiányáról beszélünk, mert én azzal például mélyen egyetértek, hogy le kell szállítani a gyesnek a korhatárát, mert hogy az nem jó az esetek nagy részében, hogyha egyébként nem motivált, rossz helyzetben lévő, frusztrált nők kénytelenek otthon maradni 3-6 évig, vagy pedig az üzenet, hogyha ő véletlenül nem érzi jól magát ebben a helyzetben, akkor nem jó anya. Tehát ez biztos, hogy egy súlyos tévedés. És ez a munkaerőpiac és a család élet összehangolását sem segíti semmilyen módon. De ugye ehhez az kell, hogy őszintén, tisztességesen beszéljünk, és információkat, használható információkat, és ne fél információkat adjunk át az embereknek. Plusz van egy titok szerintem, hogy születéstől, ugye ahogyan ezt a Péter mondta, otthon is, bölcsödébe, óvodába, iskolába megerősíteni a személyiséget, jó önbizalmat adni, erősen azt üzeni, hogy mindenki értékes, mindenki valamiben remek, kiváló, azt erősíteni, és nem a gyengeségeit ostorozni. Ez szerintem az egyik legnagyobb titok.
Bolyár Gábor, gyes?
Abszolút egyetértve a kollégákkal, vagy elnézést, Mária, nem kollégákkal.
Én boldog vagyok, hogyha te kollégának nevezel engem.
Abszolút egyetértve, és nem egyetértve veled a föltett kérdés formájában, ahol szembeállítottad a munkával töltött időt a gyerekkel töltött idővel. Ez nem, mert nem attól függ, hogy mert a legfontosabb az, ahogy Mária mondta, hogy milyen mintákat adunk a gyereknek, és például azt a mintát is nagyon fontos adni, hogy szeretjük a munkánkat, és a munkánkért is tudunk élni.
Tehát tevékenyek vagyunk.
Ez egy nagyon fontos minta. Az én szüleim is, ahogy Péter mesélte, rengeteget dolgoztak, és én azt tanultam meg tőlük, hogy rengeteget kell dolgozni. Ezt a mintát láttam. És azt a mintát láttam, hogy ők is be akarták bizonyítani, hogy abban a legjobbak akarnak lenni, amit csinálnak.
Most van egy szerkesztői fordulat az életünkben, ugyanis nekem ki van adva, hogy egy témáról beszéljünk, amelynek
de
az a neve...
De fontos is ez a téma.
Hogy amely... Igen, csak szeretem volna dramaturgiailag fölvezetni. Ez az adhat, kaphat. Lakatos Péternek a találmánya, aki a Videótonnak a résztulajdonosa, nagyon gazdag ember. Mindjárt elmondja, hogy miről szól az adhat, kaphat. De ilyenkor mindig az a műsorvezetői feladat, hogy az egyik témát átvezessük a másikhoz. És én ezt a feladatot átpasszolom a Péternek. Hogy kapcsolódik az adhat, kaphat ahhoz, amiről most beszéltünk, mert ugyan látszólag nem, de valahol válsággal együtt, társadalmi szegregációval, meg a társadalmi mobilitásnak a leszűkülésével, egy elitnek a kiemelkedésével, ez egy fontos problémává vált. Szóval...
Először is nem én találtam ki, én mondjuk úgy, hogy csak továbbfejlesztettem, hogy megpróbáljuk megvalósítani veletek együtt, a Szeretem Magyarországgal együtt, a feleségemmel együtt, egy olyan ötletet, amit valami hasonló formában az eBay nevű internetes portálnak az alapítója csinált egy pár évvel ezelőtt. Az eBay az olyan, mint a Vatera Magyarországon, talán azt többen ismerik, ahol adni-venni lehet úgy, hogy nincs közben közvetítő. És annyiszor találkoztunk azzal, és azt gondolom, hogy a kedves hallgatók is, hogy tulajdonképpen adnánk, meg látjuk azt, hogy van egy csomó lehetőség, de nem is tudjuk, hogy ki kapja, nem tudjuk, és ez egy gonosz mondat, de az emberek fejében megfordul, mondjuk ki, hogy ki mindenki keres még azon, hogy én adok. Ráadásul majd nagyot kell adni, különben nem számítok. Az is átfutott az agyam, amikor erről először gondolkodtam, hogy a Magyar TV-nek az Aranyák próbálkozása egy fantasztikus dolog volt, emberek látták a nevüket kiírva, és érezték, hogy na most ők csináltak valamit, a szomszédnén is látja, tehát minden szempontból büszkeség volt. Ez egyik irány. Tehát megtalálni azt a lehetőséget, ez egy internetes platform, hogy emberek úgy segítsenek egymásnak, hogy ez nincs szükség közvetítőre. Ennek egyrészt a jó érzés az oka, az előnye, hogy pontosan tudom azt, hogy kinek adok, van visszacsatolásom. Nyilván bármilyen szervezet egyfajta súlyozási veszteséget okoz a működésével. Nyilván, hogyha egy 100 milliós kórházi berendezésre való gyűjtés, akkor ez belefér, ha egy síbotot ajándékozunk valakinek, akkor már kevésbé. És ezt próbáljuk megvalósítani. Ami nagyon fontos, hogy mindig a szép mellé a negatívot hozzá tenni, ez nem egy segélyezési kezdeményezés. Ezért is egy okból nem, a legfontosabb az, hogy a segélyezés jellegű, pénzadomány jellegű dolgokat egy ilyen emberek közötti portálon, ezért is egy ok miatt becsület is ezek között van, nem lehet megvalósítani. A cél az, hogy olyan internetes portál létrejöjjön, ennek a nulladik verziója fut, mondjuk egy kísérleti üzemmódban, ahol emberek oda tudják rakni azt, hogy mire van szükségük, és az az alapötlet, bár még a fene tudja, hogy mire fog ez pontosan kifutni, ez egy platform, hogy ezer dologra lehet használni. Valószínűleg pár év múlva, ha működik, teljesen máshogy fog működni, ma gondoljuk. De mindenképpen ma az az alapgondolatunk, hogy olyan dolgokat adjanak emberek egymásnak, amivel lehetőséget kapnak valakitől, és ők lehetőséget tudnak adni a fejlődésükhöz, a továbblépésükhöz. Én már nem találtam ki előre, de itt azért kapcsolódik ez viszonylag konkrétan hozzá, mint a Mária mondott korábban.
Próbálom értelmezni. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a... nem tudom, gazdálkodó okosan adhatok valakinek?
Fölajánlhatsz egy gazdálkodó okosan játékot ezen a portálon, amit majd valaki, aki erre vágyik, jelentkezik. De és a másik oldalról
és hogyha megnézhet... a plazma tévémet szeretném lecserélni, azt hogyan akadályozod meg, hogy én a plazma tévémet akarjam lecserélni ilyen módon? Egy olyantól, akinek már nem az a plazma tévé kell.
Eszem ágában sincs megakadályozni. Bízok az emberek értelmében. Te föl fogod rakni erre a portálra, szeretnék egy plazma tévét kapni, és aki ezt adni akarja, majd eldönti, hogy úgy gondolja el, hogy az ő fölösleges plazma tévét pont Kócián úrnak kívánja adni.
Tehát magyarul ez az egész folyamat, ez nem egy személytelen folyamat, hanem Lakatos Péter adja Kócián Péternek, vagy Herzog Máriának, vagy Tóth Juliskának, stb. Tehát személyes kapcsolat.
Az adományozó ingognitúan maradhat. Ez egy technikailag lehetősége van rá, nem kötelező.
De az adományozottat tudja követni, és tudja, hogy ez kicsoda.
Így van, és adományozónak legalábbis adományozó felé meg kell mutatni az identitását. Hiszen itt nincs, éppen azért, mert ez egy platform, ez internet, itt nincsenek szolgák, segédek, maximum egy-két moderátor a háttérben. Tehát magát a logisztikát is egymással le kell bonyolítaniuk. Hogy jut el? De itt tényleg nem feltétlen és nem leginkább csak tárgyakra kell gondolni. Pontosan az a egyik lényeg, hogy olyan kis dolgokat, amire valószínűleg az adományozó nem is gondolna, hogy segíteni akarna. Csak egy példa, egy ötlet. Hogyha van egy iskola egy viszonylag kis városban vagy faluban, csak ott végzett, látja egy ilyen portálon, hogy szeretnének elmenni színházba. Azt mondja, hogy igen, én nekem ez most belefér, szeretném, hogyha jutnának a Nemzetibe a Bánkbánt, a Hamletet nem kíván tőlendő meghallgatni. Megtalálják egymást, lesz
de
egy
arra jó. Is gondolsz, hogy azt is megteheti, azt mondja, hogy én 6 embert el tudok vinni, hogyha mennek ők színházba, mert van egy kis buszom, és ezt szívesen.
Így van, föl kell tenni a portálra azt, hogy ezt tudom ajánlani, és lesznek, tehát vannak kérelmek, kérések, igények, és vannak felajánlások.
De megtanulom keresztemes hímzést. Annak, aki szeretne keresztemes e-mailzni.
Vagy matek korrepetás.
Vagy matek korrepetás.
Internetes cím?
www.adhatkaphat.hu, ahol ez hatos is lehet, mint szám, vagy ki is lehet írni, hogy H-A-T, adhatkaphat.hu.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Herzog Mária szociológus, Lakatos Péter a Videóton résztulajdonosa, és Bolyár Gábor a Graphisoft volt tulajdonosa, alapítója. A Szinkron Tolmács című műsort halljátok, hallottátok.
És Kócián Pétert éppen.
Meg Babarczi Esztert, aki belebugott a mikrofonba. Mondd el, hogy most itt is tudunk még zenélni, fogunk még zenélni, nem fogunk már zenélni, úgyhogy következnek a reklámok, és aztán véget ér a műsor. Jövő héten ugyanekkor ugyanitt várunk benneteket, és Eszter mindjárt elmondja, hogy mi az a webcím, amelyen meg lehet hallgatni ezt a műsort, mert én ezt mindig összekeverem egy másikkal, a Szeretem Magyarországot mozgalomnak, a klubnak a webcímével. De ne az
szívesen segítek
most.
Péter, szinkrontolmács.blog.hu, és ott tudjátok, szavazzátok le a Szinkron Lobbit.
És szavazhatok arra is, hogyha a dohányzást betiltják, akkor mentek-e többet étterembe, kocsmába, vagy nem. Na, sziasztok!
Rádiókafé. Van barátod.